And I get more than my share. But that's one thing I never mean to do. Cause I love you. Oh, oh, oh baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing. Some simple thing that I've done. Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.
A Nagyfalon innen és túl címmel látható kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban még egészen május 25-éig, ami az ázsiai hunnok, kelet-ázsiai nomádok és a kínaiak ókori bronztárgyait mutatja be. A kiállítás az ókori Kína északi határán húzódó, nomádok lakta terület kínai hatásokat és magába olvasztó művészetét, és annak meghatározó emlékeit, az úgynevezett ordoszi bronzokat mutatja be, széles történeti és művészeti összefüggésben, és körülbelül 300 tárgyat láthatunk, ruhaveleteket, övdíszeket, fegyvereket, használati tárgyakat, lószerszámokat, szóval érdemes elmenni erre a kiállításra. A kiállításról Medvedivet beszélgetett Bagi Judit sinológussal.
Itt a Szép Művészeti Múzeumban most a főszerep az első kínai császár terrakotta katonáé, de mint kiderült, a kiállítás kapcsán feltűnt egy másik szál is, amit követhetnénk, ugyanis az első kínai császár Qin volt az, aki elkezdte építeni a kínai nagyfalat, aminek az oka az volt, hogy az ázsiai nomád népeket valahogy megállítsa. Nagyon okos volt a császár, mert mindazt a tudást, amit úgy gondolt, hogy hasznosítani tud a birodalom számára, ő ezt meg is tette. Tehát itt volt ez a bizonyos kínai nagyfal. És valahol ebbe a történetbe jönnek bele az ázsiai hunok. Milyen kapcsolódási pontok vannak az ősmagyarok kutatása, illetve az ázsiai nomád népek között. Miért kezdtek érdeklődni innen Közép-Európából, pont Ázsia távol-kelet irányába, hogy honnan jöttünk mi magyarok?
Ez nem egy könnyű kérdés, nem lehet rá egy egyenes, egyszerűen megfogalmazható választ adni, hanem olyan, mint a hagyma, több rétegből áll, le kell fejteni. Kezdjük akkor az elejétől, és mivel sinológus vagyok, biztos, hogy rám is hat a grafománia, de két írás jeggyel kezdeném. Ugye a nagyfal volt a kérdés füzérnek a kiinduló pontja, amely kínaiul úgy hangzik, hogy Changcheng, vagyis hosszú városfal. És ebben már benne is van a válasznak az eredője, mert ahogy a kínaiak szokták mondani, hogy amikor a vizet isszuk, ne feledkezzünk el a forrásáról, lehet, hogy Qin Shi Huangdi nevéhez, az első kínai császár nevéhez fűződik a kínai nagyfalnak a megépítése, de ehhez tudni kell, hogy a Qin Shi Huangdi császárrá válását megelőző időszakban, amikor a hadakozó fejedelemségek kora van, több 6-7 fejedelemség küzdött egymással, és a keménykezű, szigorú elveket valló Qin Shi Huangdi az, amely, aki révén ugye a Qin állam győzedelmeskedni tudott ezen háborús időszakot követően. Már azon államalakulatok, amelyek a mai kínai nagyfal, amely több ezer kilométer szélességben, mint egy kígyó tekeredik az északi, tehát a mai Kansu tartomány, mondjuk Tunhuang, a ezer Buddha barlang szentélyeknek a vidékétől kezdve mai kelet Shanghájon túl is a Pohájobbolig tartó szakaszon. Tehát azon államalakulatok az ókorban és a kiállítás térképein ezt végigkísérhetik majd a látogatók saját szemükkel, azok már a saját kis város államaik környékén felépítették a maguk kis falait. Az volt még jellemző ezekre a államalakulatokhoz kötődő falszakaszokhoz, hogy amikor már elmúlt a veszély, és mindjárt majd mondom, hogy kikkel szembeni veszélyről van szó, akkor hagyták korrelálódni az egész falszakaszt, és ott építették a további szakaszokat, ahol szükség volt a belső erzsély nomád népek elleni védelemként. Most kik ellen készült ez az építkezés? Egyébként pont Tunhuangban, Tunhuang az a kínai Sejemút, mert ez is bekapcsolódik ehhez a nagyfalmenti történethez, a Sejemútnak az első vagy utolsó állomásának tekintett tunhangi barlangszentieknél volt az első hánkori helyőrség állítva, akik ellen építették ezt a nagy falszakasz részeket, vagy magát a nagy falat. A történelem és a legenda ötvözi egymást. Vannak természetesen történetírói feljegyzések is, mivel pozitív értelemben mondhatom, hogy a kínai nép az akár az ókori, akár a jelenkori grafomán szeret mindent precízen felgyűjteni, jegyzetelni. Azt nem mondom, hogy mindent leír, mert minden kornak megvannak azok a gondolatai, amelyeket nem akar az utókor számára feljegyezni. Nem véletlen a magyar hadsereg katonáiról sem sok feljegyzés született, tehát vannak olyan témák, amelyek nem kerültek bele ebbe a történeti feljegyzésbe, amelyet mindig a következő dinasztiának a tudós hivatalnokai készítettek, de a nagy falról elég sok írás van, és hát az ázsiai hunok voltak azok a belső ázsiai nomád népek közül azok, akik ellen leginkább és legkorábban kellett védekezésként falat húzni, és hát ez a falhúzás, ha akármilyen tudományterületről vagy érdeklődési területről közelítjük meg, azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak elválaszt, hanem összeköt, mert különböző műveltségeknek a találkozási pontja tulajdonképpen egy átmeneti rítus zajlik, amikor egyik vagy másik oldalról, tehát a nagyfaltól északra az ázsiai nomádok éltek, köztük az jungnuk, délre pedig ugye a Han nemzetiségű kínaiak, illetve azért ott is többféle nemzetiség volt, de ugye ha Csinsőhangtitól számítjuk, akkor ugye a Csin állam, majd később a Han dinasztia, amely nevében is hordozza a Han folyó menti nép, Han dinasztiáin győzedelmeskedő állam megnevezését, tehát délen mondhatjuk úgy a Han kínaiak éltek. Ezen műveltségek találkozása pozitív hatással is volt egymásra, tehát nem csak a egymás elleni küzdelem és a határok meghúzása az, amely jellemezte ezt a kapcsolatot, sőt, ha az örökségét és emlékezetét nézzük ennek a kérdéskörnek, akkor én sinológusként több pozitívumot látok, mint negatívumot.
Az ázsiai hunokat illetően, és minket illetően, hol van konkrét, esetleg megtalált, régészeti leletként megtalált kapcsolódási pont? Tehát olyasmire gondolok, hogy olyan, mintha ez vonatkozhat viseletre, fegyverzetre, használati tárgyakra, tehát az expedíciókutatások, vagy akár amikor te ott jártál, van-e valami kézzelfogható, ami mutat egy hasonlósági utat az ázsiai hunok és köztünk?
A keletkutatók, ugye 1870-es évektől kezdve, ha a mai Kína területét nézzük, mert az ázsiai hunok vagy a belső-ázsiai nomád népek a Hánkor utáni időszakban tovább vándoroltak, tehát a mai belső Mongólia területén lévő úgynevezett mongol sztyepik területén vagyok érdekelt. Ugye az utazás vágya, ugye a vadászat az, amely hajtotta a magyar nemeseket ezekre a vidékekre, tehát a távol-keleti régióba, és az általunk is beszélt mai belső mongol területekre, illetve mai Kínának még itt az északnyugati részére. Ezt követően Széchenyi Béla 1877-79-es expedícióját emelném ki, amely már nem az utazás szépsége és a kíváncsiság hajtotta expedíció volt, hanem tudós társakkal indult el, földrajztudóssal, térképésszel, nyelvésszel Széchenyi Béla. Ki kell emeljük ugye Hoff Ferencet, aki először készített fényképet a nagyfal területéről, de nagyon sok ugye a Zicsiket is említenem kell. De az, hogy a magyarság eredetével kapcsolatban milyen eredményeket mondhatunk el, két nevet szeretnék így felidézni. Az egyik Kőrösi Csoma Sándor, aki mindannyiunk számára, és az egy követendő példa, aki a magyarok őshazáját szerette volna megtalálni, hogy minden egyes keletkutatóban ez a vágy ott van, hiszen Csomának nagy tisztelőjeként volt Hopp múzeumi kurátor, Baktai Ervin is azért indult Indiába, hogy Csoma nyomán haladva tiszteletét lerója iránta, és ő is a magyarság eredet kutatásával is foglalkozott, vagy Felminci Takács Zoltán az első igazgatónk, aki az ordoszi leleteknek a felgyűjtésével foglalkozott. És a másik nagyon fontos, hogy 1961-ben a múzeumunk második igazgatója, Horváth Tibor régész, már a mai belső mongol területeken Han sírok feltárásával foglalkozott, Hun sírokat ásott, és utána pedig ugye, Attila kép jöhet be. Történelmi és régészeti konkrét leletekről én még nem tudok, amely bizonyítaná ennek a láncolatnak a vérségbeli valós történelmi összefüggését, viszont a legenda szerint, amely Ázsiában, főleg a távol-keleten, Kínában él, mi magyarok az ázsiai hunoknak vagyunk az utódai. A magyarok kínai nyelvű megnevezése Xiongyali, tehát a Xiongyaliból a Xiong, az a Xiongnu, vagyis ázsiai hunoknak a Xiong írásjegye.
Az előbb már említettél egy nevet, ő azt gondolom, hogy az egyik mozgatórugója itt távol-kelet és Kína kapcsán, Felvincé Takács Zoltán. Nagyon érdekes az ő útja, tehát egy olyan emberről beszélünk, aki festőnek készül, mint a rajziskolába jár, aztán elutazik Hollósi Simonhoz Münchenbe, az ő magániskolájába, aztán megjárja a Nagybányát, és történik valami, és ezt az alkotói létet lecseréli a művészettörténetre, és elsősorban a távol-keletre.
Pár évvel ezelőtt Fajság György igazgatóasszonynak volt egy kiállítása Vaj Péter kapcsán. Vaj Péter diplomáciai útjáról szólt a kiállítás, illetve ezen japán diplomáciai útról, út során gyűjtött műtárgyak bemutatásáról, és ezen műtárgyak, amely a keleti művészetnek az első reprezentációs tárcsoportjaként is van számon tartva a magyar művészeti köztudatban. Pont Felvinci Takács Zoltán volt megbízva a Szépművészeti Múzeumban, hogy dolgozza fel tulajdonképp. Ezek a műtárgyak voltak azok, amelyek a szívét megérintették, és ettől kezdve ugye a Dürer mellett, és aztán azt hiszem, hogy kizárólagosan is a keleti művészet vált számára a legfőbb kutatási célpontnak. Ő több éven, évtizeden keresztül álmodozott arról, hogy távol-kelet földjére, a buthák világába eljusson, és micsoda megtiszteltetés volt számára, hogy 1936-ban sikerült egy ösztöndíjat kapjon, és mindaz, amit ő a műtárgyakon keresztül láthatott és tapasztalhatott, hála Istennek a korábbi keletkutatóknak, akik műgyűjtéssel is foglalkoztak, kiemelten Hopp Ferencnek, akkor az a szem előtt megelevenedhetett, és élő környezetében tudta látni, értelmezni őket.
Gondolom, amikor ezt az anyagot ő feldolgozta, Ez az az időszak lehetett, ha jól tudom, akkor ő a Szépművészeti Múzeum őre volt.
Így igaz, annál. 1919-ben, és pont az az időszak volt, amikor szeptember elején Hoff Ferenc meghalt, és szintén a legenda őrizte meg, a szájhagyomány ezt a gyönyörű történetet, hogy halála előtt pár hónappal, mikor már ugye az ifjú Felvinczy Takács Zoltán ezen ugye első keleti művészeti műtárgyakat, műtárgyak feldolgozásával volt megbízva, és a keleti rend elköteleződése már erősen élt benne, akkor Hoff Ferencnek ő volt az, aki tanácsot adott, segített, hogy hogyan tudná az ő gyűjtését egyben tartani, és hogyan valósíthatná meg valójában azt az álmát, amit már életében kimondott. Ők kis múzeumnak nevezte az Andrássy úti villájának első emeleti termeit, mert valójában ott fogadta az érdeklődőket, barátokat, ismerősöket, és mutatta meg, osztotta meg mindenkivel az ő műgyűjtését, hiszen ő ötször kerülte meg a világot élete során, 50 éves, 49-50 éves volt, amikor az első útjára indult, és aztán az őt minden érdekelte, amit a természet vagy az ember alkotott, és célja a megosztás volt. Tehát nagyon sokszor tudósok, például Csolnoki Jenő is, vagy Lóczi Lajos is, ha nem volt megfelelő anyagi támogatásuk, hogy az adott terepre eljussanak, akkor megbízták Hoppot, hogy erre meg erre a ásványra figyeljen, hozzon, kérdezzen, kapcsolatot építsen, és ő ezt is megtette. Tehát egy fantasztikus polihisztor személyiség volt, és Felvinczy Takács Zoltán segített, tanácsot adott, és mikor megtörtént a szerződéskötés, hogy a Szépművészeti Múzeumhoz tartozó múzeumként fog működni majd ez a Hopp villa, nem sokkal utána el is hunyt. Abszolút regényes és szívhez szóló ez a történet.
Visszatérve még Felvincire, érdekes, hogy a kutatómunka, a terepmunka mellett ő más irányból is próbálta ezt a kultúrát megközelíteni. Azt olvastam, hogy ő járt a Nyugat-Európát, műgyűjtőket keresett föl, és éppen egy ilyen utazás alkalmával került a Hopp Ferenc Ázsiai Múzeumba egy hun üst, méghozzá egy párizsi műgyűjtőtől vagy galériától. Ő nem állt meg ott, hogy kiforrottan tudományos alapon kutasson, hanem ő tárgyakkal akarta tovább építeni, gondolom, a múzeumot.
Így van, hiszen ha valaki egy múzeumban dolgozik, az egy nagyon összetett munkafolyamatot jelent, úgymond nem csak a már meglévő gyűjtésnek az adatolása is mai értelme, hogy a adatbázisban való megosztása a feladata, hanem felelőssége az, hogy tisztában legyen a saját szakterületét tekintve, hogy mi van a világban körülötte. Mert minden egyes országban lévő keletkutatók más műveltséggel rendelkeztek, más indítatással indultak a kelet felé, de ahogy Felvinczy Takács Zoltán is hazaérkezett az útjáról, rögtön Bécsbe vezetett az útja különböző leleteknek a kutatása és átbeszélése céljából, hasonlóságok keresése. Tehát ma is, hogyha megnézik, ha egy katalógust készít egy muzeológus, akkor biztos, hogy a leíró részének az egyik pontja az, hogy milyen hasonló lelete van XYZ múzeumnak.
Én úgy tudom, hogy jártál terepen, most van a fejedben terv, hogy mi miatt szeretnél visszamenni, ha tudsz.
Ahogy említettem, én már ma Észak-Nyugat-Kína területén Tunhuang barlangszentélyek környékén végzek kutatásokat. A környéke azért azt jelenti, hogy 3-400 kilométernyi területet bejárva. a nagyfal menti, határ menti történetek érdekelnek, ami azt jelenti, hogyha van egy kérdéskör, például így a kiállítás kapcsán a diplomáciai házasságok, a nagyfal menti diplomáciai házasságok érdekeltek, akkor van egy második századi történeti feljegyzés, ami mindig tömör, rövid. Elbeszél egy Wang Chao-chun nevű, nevezzük hercegnőnek, de valójában ugye a császár egyik másod-harmad század feleségének tekinthetjük, akihez nem jutott el a császár, mert a leírások és aztán az ezt követő legendák szerint nem fizette le a udvari festőt, és nem festette meg az ő hű képmását, mert ő egy nagyon gyönyörű nő volt, ma Kínában a négy legszebb nők történelmi nőszemélyek egyikének tartják, vagy is tartották abban az időben is, és ezért nem jutott el a császárig, és akkor, amikor a császár szeretett volna véget vetni a ázsiai hunokkal való hadakozásnak, akkor önkéntest kért a feleségei vagy a feleségei környezetében lévő úrhölgyek köréből, aki házasságra lépne az akkori Xiongnu vezetővel, és önként jelentkezett, de a legenda szerint, amikor a házasság megtörtént, akkor vették észre az ő szépségét, és mindenki sajnálta, hogy ő neki el kell hagynia a császár udvarát. Viszont az ő házassága 60 év békét szült az ázsiai hunok és a hán kínaiak között, és engem az érdekel, hogy egy ilyen történet, amely először csak tömören van leírva a második századi feljegyzésben, aztán a 8. században, a virágzó tánkorban, annak az időszaka, ami sokkal később, de mégis ugye Mátyás király reneszánsz irodalmi világához hasonlíthatom, és ugye a tánkorban a különböző vallások, népek érintkezése is sokkal gördülékenyebben valósulhatott meg, mint a korábbi vagy későbbi időszakban. Na, ekkor már a Tunhangi Barlang szentélyek irattemetőjében, amelyet Steinauril fedezett föl az európai kultúrkör számára újra 1907-ben, ez egy az Art Genesis volt, egy 496 festett barlang szentély mellett voltak olyanok is, amelyek nem a buddhista történetek magyarázatául szolgáltak, hanem vagy meditációs célra, vagy éppen ez az egy barlang szentély az iratok gyűjtésére, hiszen elégetni őket nem lehetett. És ebben az irattemetőben egy olyan irodalmi műfajt, úgynevezett átváltozás történeteket fedeztek fel később a kutatók, amely Kína más területén nem maradt fönn. Itt a verses és prózai részek váltakoznak ebben a szövegben egymással, és az egyik ilyen szöveg Wang Chao-chun hercegnőről szól. Majd ezt követően, persze kis változtatással, mint ahogy az eredeti leírás született évszázadokkal később, majd ezt követően 13., 15., 17., 20. században is születtek változatok más irodalmi formában, könnyedebben. Látszott, hogy a célközönség az megváltozott, egyre inkább a népiesség felé fordult az a mesemondó, aki a szájhagyomány útján is és írott formában is továbbvitte ezt a történetet. A 20. században, 1920-as években is született egy változata, majd 79-ben, és ha megfigyeljük ezeket a szövegvariánsokat, akkor azt látjuk, hogy mindig valamilyen békétlen, és most direkt csak finoman szeretnék fogalmazni, békétlenebb időszakban születnek meg ezek a történetek. 1979-ben is felkérték a szerzőt, hogy reflektáljon, írjon valamit a kulturális forradalom utáni első fellélegzéskor, és érdekes, hogy Wang Chao-chun történetéhez írt egy újabb szövegváltozatot, és 2024. januárjában egy újabb színpadra készült feldolgozást készített egy kínai néprajztudós, Wang Chao-chun hercegnő történetét felgöngyölítve, felelevenítve, és mindegyiknek a béke megteremtése volt a célja.
Bagh Judit sinológussal, Medvedivet beszélgetett, a Szépművészeti Múzeumban egészen május végéig látható a Nagyfalon innen és túl című kiállításról. Mik azok a tipikus női szerepek, amiket a társadalom elvárt, vagy még sokszor most is elvár a nőktől, és nincs ez máskor akkor sem, amikor háborús helyzet van. Egy olyan este invitáljuk Önöket, amikor azt nézi meg az irodalom keretén belül, illetve az irodalom szemüvegén keresztül Juhász Anna, hogy hogy élték meg a nők 44-45 évi budapesti ostromot. Hogy pontosan miről szól az asszonyoktól hősies teljesítmény nők Budapesten 1944-45 között, erről kérdezem most Juhász Annát. Szeretettel köszöntöm.
Mindenkit sok szeretettel köszöntök, és hogy igen, ez a kiindulásunk, tehát hogy vannak szerepeink, és ez egy generációs, egy évtizedes, évszázados dolog, hogy milyenek vagyunk, amikor anyaként funkcionálunk, hogy működünk a munkahelyünkön, a családban, milyenek vagyunk gyerekként, barátként. De én azt gondolom, hogy a legizgalmasabb pontok azok, amikor azt tudjuk megvizsgálni, hogy amikor valami, most divatos azt mondja, hogy komfortzónán kívül esik, de amikor valami váratlan történik, és ez legyen egy átfogó történelmi vagy társadalmi helyzet, például egy háború, egy nehézség, egy társadalmi kérdés, akkor mi történik az életünkben. És hogy amikor az irodalomban gondolkozunk, akkor ugye mindig hiszem, hogy átszövi az életünket,